Igen.
Igen, mondta magában Jean, gazdagságot minden áron. Kincsekkel sem lehetne meghálálni ezt az odaadást. Szeretném őket elhalmozni minden boldogsággal. 1550 frank, mondta kis szünet után. Minden franknak fiadzania kell. Laurnak igaza van. Bizony csak durva vászomból való ingeim vannak. Adta csétréje. Másnak a boldogságáért tud ravasz lenni, mint egy tolvaj. Ő maga igénytelen, de ha rólam van szó, mindennel törődik. Olyan, mint az ég angyala, aki látatlanban megbocsátja a földi halandók vétkeit. Övé volt a világ. Már elhívta, kikérdezte, lerohanta a szabóját. Trajúr láttára ráeszmélt, mennyire befolyásolják a szabók a fiatal emberek életét. A szabó vagy halálos ellenség, vagy jó barát a számla révén. A két véglet közt sajnos nincs középút. Özen a magáéban olyan emberre talált, aki apai szerepnek fogta fel a mesterségét, mint egy összekötő kapocsnak tekintette magát a fiatal emberek jelene és jövője között. Rasznyák később hálából megalapította ennek az embernek a szerencséjét, híressé vált jó mondásai egyikével. Két nála készült nadrágot ismerek, mondotta, melyben évi 20 000 franos házasságot kötöttek. 1500 franja van, kedvére ruházkodhat. A szegény délvidéki fiú már biztosnak látta a jövőt. A reggelihez már azzal a meghatározhatatlan arckifejezéssel ment le, melyet olyankor öltenek fel a fiatal emberek, ha van valamicske pénzük. Egy diák, mihelyt pénzüti a markát, képzeletbeli oszlopot emel magának, arra támaszkodik. Biztosabban jár, mint azelőtt, szilárd talajt érez a lába alatt. Tekintete nyílt, egyenes, mozdulatai fürgék, tegnap még alázatos félénk volt. El is verhették volna, ma már ő verne el akár egy miniszterelnöket is. Tüneményes változások mennek végbe benne. Mindent akar, mindenre képes, vágyai össze-vissza csapongnak, vég nagylelkű, közlékeny. A szárnyaszegett madár szárnyra kapott. A pénztelen diák úgy kap egy szemernyi gyönyör után, ahogy a kutya ezer veszély közt futtában elcsen, egy csontot szétrágja, kiszívja belőle a velőt, míg a fiatalember, ha néhány röpke arany csörög a zsebében, apránként élvezi örömeit, elgyönyörködik bennük, mintha a felhők közt lebegne. Feledi, mit jelent ez a szó nyomor? Egész Párizs az övé. Tündöklő életkor ez, csupa láng és csillogás, a ficánkoló erőkora, amikor az ifjú akár férfi, akár nő, nem a hasznot lesi. Adósságokat csinál, és ha van mitől féljen, csak azért is kétszeresen élvezi az életet. Ami nem ismerős, a Szajna a balpartján, a Saint-Jacques és a Saint-Pétz utcák közt, annak sejtelme sincs az emberi élet, lóha Párizs női tudnák ezt, mondta magába Rasztinyák, miközben a két filléres aszaltkörtéket falta Vokéné asztalánál. Ide jönnének szerelmeskedni. Megszólalt a rácsos kapu csengője a következő percben. Belépett az ebédlőbe a királyi posta levélhordója, Özen de Rasztinyák urat kereste, átadott neki két zacskót, és aláíratta vele a kézbesítő könyvet. Votren átható pillantása úgy sújtotta Rasztinyákot, mint valami ostorcsapás. Lesz miből fizetnie a vívóleckéket és a céllövészeti gyakorlatokat, sziszegte Votren. Pénz állt a házhoz, jegyezte meg Vokéné, a zacskóra pillantva. Michonneau kisasszony nem mert oda nézni, félt, hogy arcán meglátszik a pénzsóvárság. Jó anyja van kegyednek, szólt Courtenay. Rastignac úrnak jó anyja van, visszhangozta Poiré. Igen. A mama eret vágott saját magán, mondta Votrem. Most aztán a fiacskája űzheti kis játékait, járhat társaságba, hozományra vadászhat, táncolhat grófnékkal, akik barackvirággal díszítik a hajukat. De hallgasa rám, fiatalember, gyakorolja magát a céllövésben. Votrem olyan mozdulatot tett, mint mikor valaki célba veszi ellenfelét. Rastignac borravalót akart adni a postásnak, de nem talált pénzt a zsebében. Votrem kivette magáéba egy frankot, és odadobta az embernek. Van hitele, hunyorított a diákra. Rastignac kénytelen volt megköszönni, pedig attól a naptól fogva, amikor Bozianné-tól hazajövet összeszólalkoztak, ki nem állatta ezt az embert. Azóta teljes egy hete szót sem váltottak, de figyelték egymást. A diák hasztalan kutatta ennek okát. Az eszmék kétség kívül olyan erővel lövelnek ki, amilyennel keletkeznek, s ott csapnak le, ahová az elme küldi őket, olyasféle matematikai törvény szerint, mint amely a mozsárágyúból kilőtt golyóbist irányítja. De az eszmék különféleképpen hatnak. Ha a gyengéd természetekbe fészkelik be magukat, ott dúlnak, pusztítanak. Viszont vannak erősen vértezett természetek, érc, falu, koponyák, amelyeken szétlapul az idegen akarat és lehull, mint golyó a kőbástyáról. Vannak aztán pegyhütt, vattaszerű természetek, amelyekben elvesznek mások eszméi, ahogyan a golyók belesüppednek a vársánc puha talajába. Rastignacnak afféle puskaporos feje volt, amely a legkisebb ütésre robbant. Fiatalsága sokkal elevenebb volt, sem hogy ne lett volna fogékony a kívülről támadó eszmék iránt, és ne kapta volna el az érzelmek ragáját, amelynek olyan sok furcsa tünete lep meg tudtukon kívül. Az erkölcsi tekintetben is hiús szeme volt. Megvolt az a képessége, amelyet felsőbbrendű embereknél csodálunk, ügyes bajvívóknál, akik a vértezett minden hézagát megtalálják. Hatodik érzékével távoli dolgokat is megsejtett, és volt ebben valami titokzatos eleven kölcsönhatás. Egy hónap óta egyébként ugyanannyi jó tulajdonság fejlődött ki Özsemben, mint hiba. Hibáit a társasági élet és növekvő igényeinek kielégülése okozta. Jó tulajdonságai közé tartozott az a mozgékonyság, amelyel a délvidék szülöttje egyenest nekivág a megoldandó nehézségeknek, és amely a Loire-on túli embernek nem enged semmi nemű tétovázást. Ezt a tulajdonságot hibának mondják az északiak. Szerintük ebből származott ugyan Marat szerencséje, de ez okozta halálát is. Amiből az következnék, hogy a délvidéki akkor lesz talpig ember, és akkor marad nyerekben, ha egyesíteni tudja magában az északiak agyafurtságát a Loire-on túliak merészségével. Így hát Rastignac nem állta sokáig Votren ütegeinek tüzét, nem tudván barátja-e ez az ember vagy ellensége. Időnként azt érezte, mintha ez a különös lény belelátna a szenvedélyeibe és olvasna a szívében. Votren viszont mindent olyan mélységesen magába zárt, mint a mozdulatlan szfinx, amely mindent tud, mindent lát, és semmit nem árul el. Özsen most, hogy teli erszényt érzett zsebében, fellázadt. Legyen szíves várni egy kicsit, mondta Votrennek, aki távozni készült, miután utolsó cseppig kiitt a kávéját. Miért? Kérdezte a 40 éves férfi, fejében nyomva a széles peremű kalapját és megmarkolva vasbottyát, amelyet gyakran megpörgetett az ujjai közt, mint aki mutatni akarja, hogy négy rabló támadásától sem ijedne meg. Megadom a tartozásomat, felelte Rastignac. Gyorsan kibontotta az egyik zacskót, és leolvasott 140 frankot Vokénak. Kiegyenlített számla a jó barátság alapja, mondta az özvegynek. Szilveszterig kvittek vagyunk, Váltsa, felkérem ezt az 5 frankost. A jó barátság alapja a kiegyenlített számla motyogta Poiré, Votrenre sandítva. Tessék a frankja, fordult Rasszinyák a parókás szfinxhez. Úgy látom, nem mer adósom maradni, kiáltott Votren, és a fiatalember lelke mélyéig hatoló pillantását azzal a kihívó diogéneszi mosolyjal kísérte, amely már számtalanszor is kis hián felbőszítette Özsent. Hát igen, válaszolta a diák, fogta a 2 zacskót, és felállt, hogy a szobájába menjen. Votren a szalomban nyíló ajtón átment ki, míg a diák a lépcsőház felé tartott. Hajjá, Rasszinyák rám a Márki úr! Amit nekem mondott, az nem volt valami udvarias, mondta Votren. Bevágta maga mögött a szalonajtót, és a diákhoz ment, aki hidegen nézett rá. Rasszinyák betette az ebédlő ajtaját, és a lépcső aljához az ebédlőt a konyhától elválasztó térségre vitte magával Votrent. Itt a kertenyíló deszkaajtó volt, fölötte hosszúkás négyszögű nyílás vasráccsal. Szilvi füle hallatára, aki éppen kijött a konyhából, így szólt. Votren úr, én nem vagyok Márki, és a nevem nem Rasszinyák aráma. Párbajozni fognak, mondta közönyös arca a Misonó kisasszony. Párbajozni, ismételte Poiré. Dehogyis, válaszolta Vokéné oszlopba rakott talériai csimogatva. De ott vannak, mennek a hársfák alá, kiáltotta a Viktorin kisasszony, aki felállt és kinézett a kertbe. Pedig annak a szegény fiúnak igaza van. Menjünk fel, kicsikém, szólt Kutrné. Ezek a dolgok nem tartoznak ránk. Amikor Kutrné és Viktorin az ajtóhoz értek, elállta útjukat a kövér Szilvi. Mik nem történnek? Mondta. Azt mondja Votren úr Özsen úrnak, vigyük az ügyet lovagias útra, aztán karon fogta, és most itt sétálnak az articsókáink közt. Ebben a pillanatban megjelent Votren. Ne jegyjen meg, Vokémama, szólt mosolyogva. Csak kipróbálom a pisztolyaimat a hársak alatt. Uram, mondta Viktorin összekulcsolva a kezét, miért akarja megölni Özsen urat? Votren 2 lépést hátrált és ránézett Viktorinra. Ez már egészen más, kiáltott fel ingerkedve, úgyhogy szegény lány belepirult. Tetszik magának az a fiatalember? Adott egy ötletet, szép kislány. Boldoggá teszem mindkettőjüket. Kutrné karonfogta a gyámoltját, és magával vonszolta, a fülébe sugdosta közbe. Érthetetlenül viselkedsz ma, Viktorin. Én nálam ugyan ne lövöldözzenek, tiltakozott Vokéné. Még csak azt kellene, hogy föllármázzák a szomszédságot, és a nyakamra hozzák a rendőrséget, nézze meg az ember. Csak nyugalom, Vokémama, csitította Votren. Majd elmegyünk a lövöldébe. Özsenhez lépett, és bizalmasan karonfogta. Ha bebizonyítanám, hogy 35 lépésről 5-ször egymás után eltalálok egy pikázt, mondta neki. Önnek azt sem venni el a bátorságát. Úgy látom, kissé hirtelen haragús, képes lenne ostobán lelövetni magát. Meg akar hátrálni? Ne forralja az epémet, vágott vissza Votren. Ma nincs ideg, üljünk le, mutatott a zöldre festett székekre. Hogy senki sem hall bennünket. Beszédem van önnel. Ön jóra való fiatalember, én csak a javát akarom, szeretem önt. Úgy igaz, hogy vas... Ezer mennykő. Ahogy Votren a nevem. Majd elmondom, miért szeretem. Egyelőre úgy ismerem, mintha tulajdon apja volnék, ezt be is fogom bizonyítani. Tegye le ide az acskókat. Rasszinyák letette a pénzét a kerekasztalra, és leült. Kíváncsiságát a végsőgig csigázta, hogy ez az ember, aki az imént meg akarta ölni, most hirtelen változással pártfogójának csapott fel. Ugye szeretné tudni, ki vagyok, mit csináltam, vagy mit csinálok, folytatta Votren. Túlságosan kíváncsi fiacskám, legyen nyugodt. Még különbeket is fog hallani. Bajokon estem át. Hallgasson meg előbb, aztán válaszoljon. Ime, az életem néhány szóban, hogy ki vagyok? Votren. Mit csinálok? Ami jól esik. Hagyjuk. Érdekli a jellemem? Jó vagyok azokhoz, akik jók hozzám, vagy akiknek szíve a szívemhez szól. Az ilyennek minden szabad, bokárúkat, és még csak azt sem mondom, vigyázz, te a keserűt ördög, ilyen gonosz vagyok azokhoz, akik terhemre vannak, vagy nem kedvemre valók. És jó, ha tudomásul veszi, hogy nekem egy embertölnyi annyi, mint ez itt. Köpött egyet. Csak éppen igyekszem szép szerével ölni, ha okvetlenül muszáj. Az vagyok, akire az szokás mondani művész. Olvastam Benvenuto Cellini emlékiratait, mégpedig olasz eredetiben. Ettől a fenelegénytől megtanultam utánozni a gondviselést, amely halomra öldös minket, és megtanultam szeretni a szépet, akárhol található. És vajon nem szép szerepe, ha egyedül állunk szemben mindenkivel, és mégis minket bíztat a siker. Sokat gondolkoztam a társadalmi egyenlőtlenség mostani szerkezetén, fiacskám. Az egyiknek el kell tűnni az élők sorából, hülyeség a vak véletlenre bízni a dolgot a párbaj. Fej vagy írás, semmi egyéb. Én ötször egymás után keresztül lövök egy pikkászt úgy, hogy ugyanazon a helyen éri mind az öt golyó. Mégpedig 35 lépés távolságról. Akinek megvan ez a kis képessége, azt hihetné, biztosan leteríti ellenfelét. És bizony megesett velem, hogy 20 lépésről céloztam valakire, és elvétettem. Az Ipsének soha életében nem volt pisztolya kezében. Nézze, mondta rendkívüli ember, azzal kigombolta a mellényét, és megmutatta a mellét, mely szőrös volt, mint a medve háta, de a rőd szőrzett undok volt rajta, s egyben ijesztő is. Az a tejfölös szájú megpörkölte a bőrömet, tette hozzá Rastignac ujját a mellén lévő forradáshoz illesztve. De gyerek voltam, 21 éves, mint ön most. Még hittem valamiben, egy nő szerelmében, egy csomó szamárságban, ami nőkbe ön, majd ezután fog belegabajodni. Majdnem, hogy párbajoztunk, nem de? Ön meg is ölhetett volna, mondjuk, hogy én a föld alatt vagyok. Hol volna akkor ön? Kénytelen lenne kereket oldani, elutazni Svájcba. Fölenné a papa pénzét, pedig neki sincs. Majd felvilágosítom a helyzetéről, mégpedig az olyan ember fölényével, aki miután alaposan megvizsgálta a világ dolgait, belátta, hogy csak kétféle állásfoglalás lehetséges. A buta engedelmesség vagy a lázadás. Én semminek sem engedelmeskedem, ez csak világos, nem? Tudja, mire van szüksége önnek abban az iramban, amelybe belelendült? 1 millióra, mégpedig sürgős sem. Mert annélkül megesett, fiacskám, hogy a Saint-Claude hálókba lebegve töröd majd a fejecskédet azon, létezik-e egy legfelsőbb lény. Ezt a milliót én megadom önnek. Elhallgatott és Eugène-re nézett. Erre a szóra mindjárt jobb szemmel nézi Vaudrin papuskát. Olyan, mint az esti légyotra készülő lányka, amikor cicomászkodik és nyalja a szája szélét, akár a tejet ivó cica. Na hát jó, gyerünk! Lássuk a mérlegét, fiatal barátom. Otthon a papa, a mama, a nagynéni, a két húg, 18 és 17 évesek, a két öccse, 15 és 10 évesek, ez a teljes létszám. A nagynéni neveli a lányokat, a fiúkat a plébános úr tanítja latinra. A család több főtt gesztenyét eszik, mint fehér kenyeret. A papa kíméli a nadrágjait, a mama alig engedélyez magának egy téli és egy nyári ruhát, a lányok úgy segítenek magukon, ahogy tudnak. Minden tudok, hisz jártam én a délvidéken. Így állnak a dolgok odahaza, ha önnek 1200 frankot küldenek évente, holott a földöcske mindössze 3000-et jövedelmez. Szakácsnő és inas van a házban, meg kell óvni a külszint, mert a papa báró. A család diákfia viszont nagyra vágyó fiatalember. Rokoni kapcsolatok fűzik Bozeanékhoz, de gyalog jár, meg akar gazdagodni, de nincs egy garasa sem. Voké mama kotyvalékait eszi, pedig szereti a Saint-Germain negyed pompás lakomáit. Pritchen alszik, és palotába vágyik. Nem kárhoztatom a törekvéseit. Nem mindenkinek adatott meg szívecském, hogy becsvágyó legyen. Kérdezze meg a nőket, nem a becsvágyó férfiakhoz vonzódnak-e leginkább, a becsvágyók válla erősebb. Pérük dúsabb, vastartalmú, szívük forróbb, mint más férfiaké, és a nő, amikor erős, boldognak és szépnek érzi magát, ilyenkor minden férfi közül az erőben tobzódót kívánja magának, vállalva azt a veszélyt is, hogy összeroppan a karjai közt. Sorra veszem a vágyait, hogy föltegyem a nagy kérdést. A kérdés így hangzik. Farkasétvágyunk van, szemfogaink élesek, miként lássunk hozzá, hogy megteljen a bendő. Felhajtjuk mindenek előtt a törvénykönyvet, de az se nem mulatságos, se nem tanulságos, csak éppen szükséges. Mondjuk, ügyvédnek készülünk, hogy elnöke lehessünk az esküdszéknek, amely gája rabságra ítéli azokat a szegény ördögöket, akik a vállukra sütött bélyeggel is különbek, mint mi. Meg kell ugyanis győzni a gazdagokat, alhatnak békén. Nem kellemes dolog, amellett sokká tart. Először is 2 évig kell rostokolni Párizsban nézni a sokféle nyalánkságot, mert hozzányúlnunk nem szabad, pedig hely nagyon ráéheztünk. Fárasztó mindig csak kívánni, és soha ki nem elégülni. Ha sápat volna és puhány természetű, semmitől sem kellene félnie, ám önben az oroszlám tüzes vére pezseg, és olyan étvágya van, hogy egy nap 20 ostobaságot is elkövet. Ez a sors vár hát önre a legszörnyűbb büntetés, amelyet a Jóisten poklában valaha tapasztaltunk. Feltéve, hogy jól viseli magát, tejet iszik, és elégiákat költ, akármilyen nemesek is a törekvései tömérde kínlódás és nélkülözés után, amitől egy kutya is megveszne, azzal kell kezdenie, hogy beáll helyettesnek egy hólyag mellé valamilyen eldugott városban, ahol a kormány úgy lök oda önnek 1000 frank fizetést, ahogy a moslékot löttyentik a mészáros kutya elé. Ugasd meg a tolvajokat, szónokolj a gazdagok védelmében, üttesd le a bátrak fejét, nesze neked, ha nincs protekciója, megpenészhet azon a vidéki törvényszéken. 30 éves kora körül kinevezik bírónak, 1200 frank fizetéssel, ha ugyan még nem dobta szebédre a talárt. Mire eléri a 40. évét, elveszi egy molnár leányát, aki körülbelül évi 6000 frank jövedelmet hoz a házhoz. Köszönöm, ha protekciója van, 30 éves korára királyi ügyész lesz. 3000 frank fizetéssel, és feleségül veszi a polgármester lányát. Ha elkövet valamilyen kis politikai aljasságot, például a szavazó céduláról, Vigy nevét olvassa fel Manuelli helyett, és mellesleg megnyugtatja a lelkismeretét azzal, hogy a két név rímel, akkor 40 éves fővel főügyész lesz, és még képviselő is lehet, jegyezze meg fiacskám, hogy addigra jócskán beszennyezi a lelkismeretét, 20 éven át sok mérget nyel le, sok titkos gyötrelmen esik át, és a hugai pártában maradnak. Bátorkodom tovább arra is felhívni a figyelmét, hogy Franciaországban mindössze 20 főügyész van, és 20 000-en pályáznak erre az állásra. Köztük olyan csirkefogók, akik eladnák egész családjukat, hogy egy rangosztályjal előbbre jussanak. Ha ez a mesterség nincs ínyére, nézzünk más után. No, hát talán gyakorló ügyvéd akar lenni. Rastignac báró, nem rossz. 10 évig kell kínlódni, kiadni havonta 1000 frankot, könyvtárral, irodával rendelkezni, társaságba járni, csókolgatni az ügyészek talárját, nyelvével feltörülni a törvényszéket, hogy perekhez jusson. Egy szót se szólnék, ha ez a mesterség jóra vezetne. Te tud nekem mutatni Párizsban 5 olyan ügyvédet, aki 50 éves korában évente 50 000 franknál többet keres? Inkább lennék kalóz sem, hogy így összezsugorítsam a lelkemet. Különben is. Honnét venné a tallérokat? Keserves dolgok ezek. Maradna még segélyforrásnak egy jó zsíros hozomány. Meg akar nősülni? Akár csak követ kötne a nyakára, meg aztán, ha pénzért nősül, mi lesz a becsületérzéssel, a fenkölt gondolkodással? Akár ma elkezdhetne lázadozni az emberi konvenciók ellen. Hagyján, hogy kígyó módjára fetrengene egy nő előtt, hízelegne az anyósnak, és olyan aljaságokra vetemed, fúj, amit egy disznó is megundorodna, ha ezen az áron legalább megtalálna a boldogságát. De megette a fene a házastársi boldogságát azzal a nővel, akit így vett el feleségül, akkor még jobb férfiakkal csatározni, mint hogy a saját feleségével viaskodjon az ember. Ne. Íme ez az élet keresztútja, fiatalember. Válasszon. Ő már választott. Elment rokonaihoz. Bozi Anékhoz. És belekóstolt a fényüzésbe. Elment Restonéhoz, Gorjópapa leányához, és beszippantotta a párizsi dáma illatát. Aznap, amikor onnan hazajött, ez a szó volt homlokára írva, tisztán leolvastam, célt érni. Célt érni minden áron. Bravo, mondtam magamban, ez kedvemre való fickó. Pénzre volt szüksége, honnan vegye? Megvágta a húgait. Többé-kevésbé ezt teszi a legtöbb fivér kizsebeli leánytestvéreit. Az 1500 frankja, amit a jó ég tudja, hogy kapartak össze olyan vidéken, ahol több a gesztenye, mint az 5 frankos, egy-kettőre szét fog széledni, mint a fosztogató katonák. Aztán mihez kezd majd? Dolgozni fog? A munka olyan értelemben, ahogy ön most fölfogja, öreg napjaira vokémamánál juttat lakást a poáré szabású legényeknek. A gyors meggazdagodás problémáját e pillanatban 50 000 fiatalember igyekszik megoldani, akik valamennyien az ön helyzetében vannak. Ön csak egy pont a nagy tömegben mérje föl, mekkora erőfeszítést kell tennie, és mi elkeseredett a küzdelem. Fel kell falniuk egymást, mint az egy fazékba zárt pókoknak, tekintve, hogy nincs 50 000 jó állás. Tudja, hogyan lehet itt utat törni? A lángész erejével, vagy a korrupció ügyességével. Csapjon bele az embertömegbe, mint az ágyugolyó, vagy lopakodjék közé, mint a dögvész. Tisztességgel semmire sem megy. Az emberek meghajolnak a lángész hatalma előtt, gyűlölik, iparkodnak megrágalmazni, mert osztozkodás nélkül harácsol, de ha kitart, meghajolnak előtte. Szóval térden állva imádják, ha nem ránthatják sárba. A korrupció burjánzik, a lángész gyéren virul. Így hát a korrupció a túlsúlyban lévő középszerűség fegyvere, amely mindenütt elevenbe vág. Láthat asszonyokat, a férjüknek mindössze 6000 frank a jövedelme, és ők mégis több mint 10 000 frankot költenek öltözködésre. Láthat tisztviselőket 1200 frank fizetéssel, akik birtokot vásárolnak. Láthatja, hogy a nők prostituálják magukat csak azért, hogy egy francia főrendő fiának kocsiába ülhessenek, mert az a középső úton roboghat Longchamp-ban. Látta, hogy az a szegény, bárgyú, gorió papa kénytelen volt kifizetné leánya váltóját, pedig a vejének 50 000 frank évjáradéka van. Nem tehet két lépést Párizsban, hogy ne bukkanna pokoli mesterkedésekre. A fejemet teszem egy fej saláta ellenében, hogy darásfészekbe fog nyúlni az első nőnél, aki megtetszik önnek, lehet akármilyen gazdag, szép és fiatal az illető. A törvény kordában tartja őket, de mindenben hadilában állnak a férjükkel. Vége hossza nem lenne, ha fel akarnám tárni, miféle üzelmek folynak. Szeretőkért, cifra, rongyokért, gyermekért, háztartásért vagy hiúságért, de higgy el, legtöbbször nem az erény útján. Ezért van, hogy a becsületes ember a közös ellenség. De mit gondol? Ki a becsületes ember? Párizsban az a becsületes ember, aki hallgat és nem kíván osztozkodni. Nem beszélek a nyomorult helótákról, akik folyton robotolnak és sohasem nyerik el munkájuk jutalmát, és akikre én a jóisten papucsőseinek céje nevet akasztanám. Ott van erény, hogy ne lenne, butaságának teljes virágjában. De ott a nyomor is. Szinte látom ezeknek az embereknek keserves fintorát, ha az Úristen azt a rossz tréfát üzné velük, hogy távol maradna a végítélet napján. Ha tehát gyorsan meg akar gazdagodni, már is gazdagnak kell lennie, vagy annak kell látszania. A vagyonszerzéshez nagy téteket kell kockáztatni, mert különben babra megy a játék, akkor pedig alászolgálja. Ha ma 10 ember akad, aki boldogul azokban a foglalkozásokban, amelyeket űzni lehet, a közönség rájuk fogja, hogy tolvajok. Mindebből következtethet. Ez az élet ilyen a valóságban. Nem szebb, mint a konyha, ugyanolyan büdös, és aki főzni akar benne, bizony bepiszkítja a kezét. Az a fontos, hogy utána meg tudjon mosakodni. Ez korunk erkölcse. Jogom van, hogy így beszéljek a világról, mert ismerem. Azt hiszi, ó, csárlom, szó sincs róla. Ilyen volt mindenkor. A moralisták sohasem fogják megváltoztatni. Az ember tökéletlen lény. Néha többé-kevésbé képmutató, és az együgyűek ilyenkor azt mondják, hogy erkölcsös vagy erkölcstelen. Nem vádolom a gazdagokat a szegények kedvéért. Az ember ugyanaz fönt, lent, középen, e magasrendű állatok közt milliónként akad 10 kemény legény, aki fölébe helyezkedik mindennek, a törvényeknek is. Én közéjük tartozom. Ön, ha a felsőbbrendű ember, menjen egyenest és emelt fővel előre. De meg kell majd küzdeni az irítséggel, a rágalommal, a középszerűséggel, az egész világgal. Napóleon annak idején szembe került valami Aubry nevű hadügyminiszterrel, aki majdnem, hogy elküldte a gyarmatokra. Tapogassa meg magát. Vajon képes lesz-e? Minden reggel erősebb akarattal fölkelni, mint előző nap. Ha úgy érzi, igen, akkor teszek önnek egy ajánlatot, amelyet senki sem utasítana vissza, figyeljen jól. Van egy tervem. Azt tervezem, hogy patriarkális életet fogok élni egy nagy, mondjuk 100 000 holdas birtokon az Egyesült Államok délvidékén. Fölcsapok ültetvényesnek, rabszolgákat tartok, összeszedek néhány milliócskát, ökreim, dohányom, fám eladásából, közben kényem kedven szerint élek, akár egy fejedelem, olyan életem lesz, amilyenről senkinek sejtelme sincs itt, ahol kietlen odukban húzódnak meg az emberek. Nagy költő vagyok. Költeményeimet nem írom le, azok tettekből és érzésekből állnak. Jelenleg 50 000 frankom van, amiből jó, ha 40 négerre futná. 200 000 frankra van szükségem, mert 200 négert akarok vásárolni, hogy kielégíthessem a patriarkális életre való hajlamomat. A négerek, látja, olyan senki fiai. Azt csináljuk velük, amit akarunk, anélkül, hogy egy kotnyeles államügyésznek eszébe jutna számon kérni. Ezzel a fekete tőkével 10 év alatt 3 vagy 4 millióm lesz. Ha sikerül, senki sem kérdezi majd tőlem, ki vagy. Mr. 4 millió leszek az Egyesült Államok polgára. 50 éves koromra még nem penészedem meg, a magam módján fogok szórakozni, hogy rövid legyek. Ha milliós hozományt szerzek önnek, add el nekem 200 000 frankot. Talán bizony sokkalja a 20% jutalékot. Meg fogja szerettetni magát kis feleségével, ha már a férje lesz. 2 héten át nyugtalanságot, lelki furdalást színlel, úgy tesz, mintha szomorkodna. Ilyen alakoskodások után egy éjjel 2 csók közt bevallja neki, szerelmem, 200 000 frank adósságom van. Ezt a komédiát nap-nap után eljátsszák a legjobb házból való fiatal emberek. Egy fiatalasszony sohasem tagadja meg erszényét attól, aki a szívét meghódította. Fél, hogy rajta veszt? Ne higgye. Lesz rá módja, hogy egy üzlettel visszaszerezze a 200 000 frankját. Az ön pénzével, az ön eszével olyan tekintélyes vagyont harácsol majd össze, amilyet csak akar. Ergo fél esztendő leforgás alatt boldoggá teszi önmagát, imádandó hitvesét és Votren papát, nem is szólva becses családjáról, melynek tagjai télen, tűzifa híján a körmüket fújják. Ne lepődjék meg ajánlatomon, sem azon, amit öntől kérek. 60 jó házasság közül, amit Párizsban kötnek, 47 ad alkalmat ehhez hasonló tárgyalásokra. A közjegyzői kamara arra kötelezte uraságodat. Mi a teendőm? Kérdezte Mohon Rastignac félbeszakítva Votrent. Majdnem semmi, mondta Emez. Olyanféle mozulatot tett, mint mikor a halász megörül, mert érzi, hogy a hal bekapta a horgot. Hallgasson ide. Egy szegény, szerencsétlen, nyomorult lány szíve az a spongya, amely a legmohóbban telik meg a szerelemmel. Száras spongya. Rögtön megdagad, mihelyt az érzés egy csöpje húrjá. Udvarolni egy fiatal nőnek, aki az elhagyatottság, a kétségbeesés, a szegénység állapotában leledzik, és nem sejti leendő gazdagságát annyi, mint kézben tartani az összes adut, ismerni a lutri számokat, vagy biztos értesülések birtokában játszani a tőzsdén. Szikla Szilárd házasságot építhet ezekre a cölöpökre. Ha ennek a lánykának ölébe hullnak a milliók, úgy dobja majd azokat az ön lába elé, mint holmi kavicsokat. Nesze, kedvesem, nesze. Nesze, Adolf, nesze, Alfred, nesze, Özen. Mondja majd a szerint, hogy Adolfnak, Alfrednak, vagy Özennek volt-e elég esze ahhoz, hogy feláldozza magát. Áldozaton azt értem, hogy elad egy régi ruhát, hogy elmessen a lányjal a kék órába gombás pástétomot enni. Majd utána az Abigó színházba, vagy zálogba csapja az óráját, hogy egy sálat vessen neki ajándékba. Nem beszélek a szerelmi irkafirkákról, meg azokról a szamárságokról, amelyekkel oly nagyra vannak a nők, mint például az, hogy vízcseppeket hullat könnygyanánt a levélpapírosra a távol lévő udvarló. Úgy látom, ön tökéletesen ismeri a szerelem toldvaj nyelvét. Tudja, Párizs olyan, mint az új világ őserdeje, ahol az Illinoisok, a huronok törzse, meg még 20 féle vattörzs tanyázik. Vadászterületük a társadalom, és különféle zsákmányból élnek. Ön milliókra vadászik, és csapdákat, kelepcéket, lépvesszőket használ kézrekerítésükre. Sokféle vadászat van. Némelyek hozományra vadásznak, mások csőttömegekre. Van, aki lelkiismereteket hálóz be, van, aki gúzsba kötve adja el az előfizetőit, aki tömött tarisznyával tér haza. Azt üdvözlik, ünneplik, befogadják az előkelő társaságba, meg kell adni. Vendégszerető föld ez, a világ legelőzékenyebb városa. Míg Európa többi fővárosának gőgös arisztokratái a világért be nem fogadnának maguk közé, holmi hitványmilliómost, addig Párizs feléje tárja karjait, tódul az estéjeire, étkezik az asztalánál, vígan kocintgat ő hitványságával. De hol találok arra való lányt, kérdezte Özsen. Az öné, itt van az orra előtt, Viktorin kisasszony. Ő hát, hogy gondolja? Már is szerelmesen be a leendő kis Rastignac bárónő. Egy garasa sincs, álmékodott Özsen. Helyben vagyunk, kapott a szombatrend. Néhány szóval tisztázok mindent. Tejfel papa, vén gazember, köztudomás szerint megölte egy barátját a forradalom alatt. Az én emberem ő, olyan fickó, akinek független nézetei vannak. Egyébként bankár, a Tejfer és társa cég főnöke. Van egy fia, arra akarja hagyni a vagyonát, kisemmizve Viktorint. Én ellenzem az ilyen igazságtalanságokat, akár csak Don Quixote szeretem megvédeni a gyengéket az erősekkel szemben. Ha Tejfer úr az Úristen akaratából fiát elveszítené, visszafogadná leányát, mert mindenáron örököst akar, bárki legyen az. Természetében rejlik ez az ostobaság, és gyermekei már nem lehetnek, tudom biztosan. Viktorin, amilyen szelíd és kedves, hamarosan beállózza majd az apját, és úgy megforgatja az érzelem ostorával, mint egy nürnbergi búgócsigát. Sokkal fogékonyabb az ön szerelme iránt, sem, hogy el tudná feledni. A felesége lesz. Vállalom a gondviselés szerepét, irányítani fogom az Úristen akaratát. Van egy barátom, akit különféle szolgálatokkal leköteleztem. A Loire hadsereg ezredese volt, most a királyi testőrség tisztje. Hallgat a szómra. Szélsőséges királypárti lett, nem tartozik a hülyék közé, akik mereven kitartanak nézeteik mellett. Magának is csak azt tanácsolom lelkem, hogy ne ragaszkodjék erősebben a nézeteihez, mint a szavaihoz. Adja el a meggyőződését, ha akad rá vevő, aki azzal dicsekszik, hogy sohasem változtatja meg a véleményét. Az úgy tesz, mintha arra vállalkozna, hogy mindig nyílegyenes vonalban fog haladni. Együgyű az ilyen, hisz a csalhatatlanságban. Márpedig nincsenek elvek, csak események vannak. Nincsenek törvények, csak körülmények vannak. A felsőbbrendű ember elfogadja az eseményeket és helyzeteket, hogy irányíthassa őket. Ha volnának szilárd elvek és törvények, a népek nem váltogatnák azokat úgy, ahogy mi inget váltunk. Az egyén nem köteles bölcsebb lenni egy egész nemzetnél. Azt a férfit, aki a legrosszabbul szolgálja Franciaországot, fétisként tisztelik, mert mindent vérbe borult, szemmel látott, holott legfeljebb arra jó, hogy múzeumba tegyék a gépek közé Lafayette címkével. Míg azt a herceget, aki eléggé megveti az emberiséget, mert annyi esküt köpött az arcába, amennyit csak kívánt, mindenki kővel dobálja meg, holott a bécsi kongresszuson megakadályozta Franciaország felosztását. Ezért koszorú illetné meg, és ahelyett sárral haigálják. Ó, én ismerem a dörgést. Sok ember titkába belelátok. Elég. Akkor lesz megingathatatlan véleményem, amikor találok három embert, akik egyetértenek egy elv alkalmazásában, de erre aztán várhatok. Nem akad a törvényszéken három bíró, aki valamely törvénycikről egyféleképpen vélekedne. Hát visszatérek az emberemre. Jézus Krisztust keresztre feszítené, ha én mondanám neki. Vodren papa egy szavára beleköt abba a fickóba, aki szegény húgának 5 frankot sem küld, és Vodren felállt, vívóállásba dobbant, és olyan mozdulatot tett, mint amikor a vívó támad. És volt nincs, tette hozzá. Iszonyú, szólt Ezen. Tréfál, Vodren úr. Na, csak hidegvér, ne legyen gyerek. De ha jól esik, haragudjék, háborodjon fel. Mondja azt, hogy Bitang gazember hitvány bandita vagyok. De tolvajnak, kémnek ne nevezzen. Mondja ki bátran, ami a szívét nyomja. Megbocsátom az önkorában, ez olyan természetes. Jó magam is ilyen voltam, de vegye fontolóra. Fog valamikor rosszabbat is csinálni. Udvarol majd egy szép asszonynak, és pénzt fogad el tőle. Már gondolt is el. Mert hogy akar révbe jutni, ha nem számítolja leszerelmét, az erényt, kedves diák uram? Nem lehet fölaprózni, az vagy van, vagy nincs. Prédikálják, hogy tartsunk bűnbocsánatot a vétkeinkért, szép módszer, mondhatom, töredelem által meg nem történtté tenni a bűnt, elcsábítani egy nőt, hogy a társadalmi rangsor erre vagy arra a fokára lépessen a csábító, egyenetlenséget szítani egy család gyermekei közt, egy szóval önös érdekből vagy élvezetből csutyomban vagy nyíltan elkövetni a szokásos aljasságokat, azt hiszi, barátom, ezek a hit, remény, szeretet cselekedetei? Miért kap 2 hónapot a dendi, aki egy éjszaka alatt vagyona felétől foszt meg egy gyermeket, és miért küldik gályarabságra azt a szegény ördögöt, aki, mint mondják, súlyosbító körülmények közt ellop egy ezrest? Ezek a ti híres törvényeitek. Nincs az a törvénycikk, amely nevezetne képtelenségre. A sárga kesztyűs, kiélt arcú ficsúr úgy gyilkolt, hogy nem ontott vért, sőt, új életet adott. A mások gyilkos tolvajkulcsával kinyitott egy ajtót. Éjjel működnek mindketten. Az, amit én javasolok, és az, amit ön egyszer meg fog tenni végeredményben, ugyanaz a vért leszámítva. Azt hiszi, van szilárd pont ezen a világon? Vesse meg hát az embereket, és keresse meg a törvény hálóján a rést, amelyen át ki lehet bújni. A látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bűn, mely feledésbe ment, mert ügyesen követték el. Hagyja abba, uram, nem akarok többet hallani, a végén magam felől is kétségbe ejt. E pillanatban az érzés minden tudományom. Ahogy tetszik, szép úrfi, erősebbnek hittem, nem szólok többet, csak még valamit. Vodren merőn nézett a diákra. A titkom most az öné. Az, aki önt visszautasítja, el is tudja felejteni a titkot. Ez szépen mondta, ez tetszik nekem. Más az ön helyében nem lenne ilyen lelkiismeretes. Emlékezzék arra, amit az ön érdekében tenni akarok. Adok 2 hetet, vagy belemegy, vagy nem. Micsoda kemény koponya, gondolta Rastignac. Vodrent nézve, ahogy nyugodtan eltávozott sétapálcával a hóna alatt. Nyersen mondta meg nekem ugyanazt, amit Bozianné burkolt formában mondott. Acélkarmokkal mart a szívembe. Miért akarok Nasigennéhez menni? Kitalálta céljaimat, alig, hogy megszülettek bennem. Elég az hozzá. Ez a Lator többet mondott nekem az erényről, mint az emberek és a könyvek. Ha az erény nem tűr megalkuvást, akkor hát megloptam a húgaimat, mondta magában, és az asztalra dobta az acskót. Leült, és Kába töprengésbe merült. Ragaszkodni az erényhez. Magasztos vértanúság. Mindenki hisz az erényben, de ki gyakorolja? A népek bálványa a szabadság, de hol él szabad nép a földön? Ifjúságom még felhőtlen kék ég volt. Ha nagyságra vagy gazdagságra török, nem kell-e akarva, nem akarva hazudnom, hunyászkodnom, hason csúsznom, talpra állnom, hízelegnem, alakoskodnom, azok uszájába szegődnöm, akik hazudtak, hunyászkodtak, hason csúsztak, hogy szinkos társuk lehessek, szolgálnom kell őket. De nem, azért sem. Dolgozni akarok szent becsületességgel, dolgozni éjjel-nappal, hogy vagyonomat csak munkámnak köszönhessem. Ez lesz a vagyonszerzés leglassúbb módja, de esténként gyötrő gondolatok nélkül hajthatom nyugovóra a fejem. Van-e szebb, mint végignézni életünkön, és azt látni, hogy tiszta, mint a lilium. Én és az élet úgy vagyunk egymással, mint vőlegény a mennyasszonyával. Votrán megmutatta, mi történik 10 évi házasság után. Az ördögét neki. Megszédülök. Nem akarok gondolni semmire. A szív a legjobb kalauz. Fölriadt merengéséből, amikor a kövér Szilvi jelentette, hogy itt a szabója. Ez úgy találta, hogy éppen 2 pénzes zacskóját tartotta a kezében. A diák nem bosszankodott emiatt, előbb felpróbálta estéi ruháit, aztán délelőtti öltönyét vette fel, olyan lett benne, mintha kicserélték volna. Vagyok olyan elegáns, mint Traegroff, mondta magában. Végre meglátszik a külsőmön, hogy nemes ember vagyok. Uram, állított be Gorió apó Özsenhez. Azt kérdezte, tudom-e, kikhez szokott járni Nasigenné? Úgy van. Hát, jövő hétfőn Cariano marsal bájába megy. Ha ön is hivatalos lesz, majd mondja el nekem, jól mulattak-e lányaim, hogyan voltak öltözve, szóval mindent. Honnan tudja, mit tud Gorió apó, kérdezte Özsen, és helyet kínált neki a tűz mellett. A komornájától Terez és Konstanz révén mindent megtudok, amit a lányaim csinálnak, mondta Vígan. Az öreg Gori olyan volt, mint egy szerelmes, aki még tud örülni, ha valamilyen fortélyos hadművelet révén összeköttetésbe kerület kedvesével, anélkül, hogy azt sejtené. Ön látni fogja őket, mondta Gorió naívul elárulva fájó irigységét. Még nem tudom, felelte Özsen. Majd fölkeresem Bazionnét, megkérdezem, bemutathat-e a marsalnénak. Özsen valami belső örömmel gondolt arra, hogy már új öltözékben jelenhet meg a vikomtnénál. Amit a moralisták az emberi szív mélységeinek neveznek. Voltak éppen csalók a gondolatok, az egyéni érdek önkéntelen rezdülései. Ezek a lelki bonyodalmak, amelyekről annyi üres szó esik, ezek a hirtelen pálfordulások, nem egyebek élvezeteink javára végzett számításoknál. Rasszinyák, amikor szép ruhával, szép kesztyűvel, szép cipővel látta el magát, megfeledkezett erényes szándékairól. Az ifjúság, amikor az igazságtalanság felé hajlik, nem meri megnézni magát a lelkiismeret tükrében, míg az öregség már látta ezt a tükörképet, ez a különbség az élete 2 korszaka közt. A 2 szomszéd, Özsen és Gorió, néhány nap óta összebarátkozott. Titkos barátságuk lélektani okai épp ellenkező érzelmeket váltottak ki Votren és a diák közt. Az a filozófus, aki nagymerészen meg akarja határozni, minő hatást gyakorolnak érzéseink a fizikai világra, kétségkívül nem egy bizonyítékot fog találni a hatás kézzel foghatóságára, abban a kapcsolatban, amelyet köztünk és az állatok közt idéznek elő. Van egy tudós arcismerő, aki gyorsabban fölismer egy jellemet, mint hogy egy kutya meglátja egy ismeretlen arcán, szereti-e vagy sem. A horgas atomok közkeletű kifejezése egyike a maradandó nyelvi jelenségeknek, amelyek megcáfolják a szavak eredeti jelentésén nyargalászó szócséplő filozófusok együgyűségeit. Megérezzük, ha valaki szeret bennünket. Az érzés mindenen áthatol és bejárja a végtelenséget. Egy levél. Maga a lélek, oly hű visszhangja az élő szónak, hogy finom lelkek a szerelem legnagyobb kincsei közé sorozzák. Gorió apó, aki ösztönös érzésével elérte a kutyatermészet magaslatát, megszimatolta a diák szívében ő iránt a támadt részvétet, jóságot, fiatalos rokon érzést. Ez a kezdődő barátság azonban egyelőre nem vezetett bizalmas közlésekhez. Özsen nem azért említette neki, hogy szeretné látni Nosgennét, mint arra számított volna, hogy az öreg fogja bevezetni hozzá, de remélte, hogy hasznát veheti egy-egy elejtett szavának. Gorió csak azzal kapcsolatban beszélt leányairól, amit a diák jónak látott, két látogatás alkalmával szóvá tenni. Kedves uram, mondta másnap Gorió apó, hogy is hihette, hogy Rösztó néne ezt el önre, amiért kiejtette a nevemet? A lányaim nagyon szeretnek, boldog apa vagyok, csak a vőim viselkedtek velem csúnyán. Nem akartam, hogy ez a két drága teremtés szenvedje meg, hogy a férjeikkel nem vagyok jóban. Azért inkább titokban járok hozzájuk. Ez a titokzatosság igen, sok olyan örömhöz juttat, amiben nincs részük más apáknak, akik akkor láthatják lányaikat, amikor akarják. Nekem nem szabad, érti? Ezért szép időben kiszoktam menni a Champs-Élysées-re, de előbb megtudakolom a szobalányoktól, elmennek-e hazúról a lányaim. Megvárom őket, dobog a szívem, amikor kocsin elrobognak mellettem, megcsodálom őket szép ruhájukban. És ha elhaladtukban rám mosolyognak, aranyos tündöklésben látom a természetet, mintha hirtelen kisütött volna a nap. Aztán várok, hiszen vissza kell jönniük. Megint látom őket. Jót tett nekik a friss levegő, milyen rózsás az arcuk. Mondják is körülöttem, nézd azt a gyönyörű nőt, csak úgy ugrál a szívem, hallom, hiszen az én véreim. Szeretem a lovat, amely húzza őket. Szeretnék ölbeli kiskutyájuk helyén lenni. Az örömeikből élek. Mindenki a maga módján szeret. Én a magaméval senkinek sem ártok. Nem itt törődnek át velem. Boldog vagyok a magam módján, talán tiltja a törvény, hogy elmenjek megnézni a lányaimat este a kapuba, amikor bálba indulnak? Hogy fáj, ha néha elkésem, és hallom a cselédségtől, hogy úrnőjük már elment hazúról. Egyszer hajnalig vártam, hogy láthassam Nazit, mert két napja nem láttam, majd meghaltam a boldogságtól. Kérem önt, ha beszél rólam valakivel, nem mondjon más, csak azt, hogy mi jó hozzám a lányaim. Elhalmoznának ajándékokkal, de én nem engedem. Tartsátok meg a pénzeteket, mondom nekik. Mit csinálnék vele? Semmire sincs szükségem. Hát csak ugyan, kedves uram, mi vagyok én? Hitvány porhüvely, melynek lelke mindig ott van, ahol a lányaim. Majd, ha megismerkedett Nosgennével, mondja meg, melyikük tetszett jobban. Mondta a jó ember, pillanatnyi hallgatás után látva, hogy Özsen indulni készül, sétára a Tüyerákba, míg eljön az ideje, hogy meglátogathassa Bozánnét. Ez a séta lett a diák végzete. Több nő figyelmét magára vonta. Oly szép volt, oly fiatal, oly ízlésesen elegáns. Mikor észrevette, hogy majdnem csodáló figyelem középpontjába került, nem gondolt többé húgaira és nagynényére, akiket kifosztott. Erényes utálkozásairól is megfeledkezett. Látta feje fölött elrepülni a démont, akit oly könnyű angyalnak nézni, a csillogó szárnyú sátánt, aki drága köveket haigál. Arany nyilait a paloták homlokzatára lövelli, bíborba öltözteti a nőket, és ostoba fénnyel árasztja el az eredetileg oly egyszerű trónokat. Hallgatta a hiúság istenének rikoltozását, akinek hamis csillogása, mintha a hatalmat jelképezné. Votren szava, bármi cinikus volt is, úgy befészkelte magát a szívébe, ahogy egy szűzlány emlékezetébe bevésődik a vénkerítő ocsmány profilja, aki fülébe súgta, hogy tuskálhatsz aranyban és szerelemben. Gondolan sétája végeztével 5 óra tájt megjelent Bozannénál, s ott érte a ma kínos csapások egyike, amelyekkel szemben a fiatal szívek védtelenek. Mindeddig a vikomtné részéről azt a sima kedvességet, azt a mézesmázos jómodort tapasztalta, amely a főúri nevelés adománya, de csak akkor tökéletes, ha szívből jön. Mikor belépett, Bozianné kelletlen arccal kurtán ennyit mondott: Rastignac úr, sajnos nem fogadhatom, legalábbis most nem, dolgom van. Jó megfigyelő számára, és Rastignac egyszerre az lett. Ez a mondat, ez a mozdulat, ez a pillantás, ez a hanglejtés. A kasz jellemének és szokásainak foglalata volt, fölismerte. A vaskezet a bársonykesztyű alatt, az egyéni önzést a külső formák alatt, a fát a máz alatt. Hallotta a gőgös királyi szót, amely a trón baldahínja alól az utolsó nemes sisakdíszéig röppen. Az asszony első szavára Rastignac túl könnyen elhitte, hogy fenkölt nővel van dolga. Mint minden szerencsétlen fótás, jóhiszeműen aláírta azt a gyönyörű megállapodást, amely a jótevőt összefűzi lekötelezettjével, és amelynek első pontja 2 nagy szív tökéletes egyenlőségét szentesíti. A jó cselekedet, amely 2 lényt egyé forraszt, ugyanolyan rejtelmes és ritka égis szenvedély, mint az igazi szerelem. Ez is az is a szép lelkek tékozlása. Rastignac mindenképpen el akart jutni Cariano hercegné bájára, lenyelte át az indulatkitörést. Azt mondja, mondta elfogódva: ha nem lenne fontos az, amiről szó van, nem alkalmatlankodnék önnek. Legyen kegyes megengedni, hogy később láthassam. Addig várok. Jó, hát jöjjön el vacsorára, mondta a vikomtné kissé reselkedve iménti szavainak ridegsége miatt, mert alapjába véve jó volt, épp olyan jó, amilyen előkelő. Zsend meghatotta ez a hirtelen visszakozás, de azért elmenőben ezt gondolta: hunyászkodj meg, tűri el mindent. Milyen lehet a többi nő, ha az, aki a legjobb köztük, egyszer csak feledi, hogy barátságot ígért, és úgy otthagy, mint egy viseletes cipőt. Hát mindenki csak önmagával törődik, igaz, hogy a háza nem kocsma, és az én bajom, hogy rászorulok. Jól van, Votrem. Légy ágyugolyó. A diák keserű töprengéseit csak hamar eloszlatta az öröm, hogy a vikomnénál vacsorázhat. Valami végzetszerűséget sejtett abban, hogy élete legapróbb eseményei miatt összejátszva arra az útra terelődik, ahol a Vokéház rettenetes szfinxének megjegyzései szerint, mint a bajvívás porondján ölnie kell, hogy meg ne öljék, csalnia kell, hogy meg ne csalják, ahol a sorompónál le kell tennie lelkiismeretét, érző szívét, maszkot kell öltenie, irgalmat nem ismerve játszania embersorsokkal, és mint egykor Spártában láthatlanul megragadnia a kínálkozó szerencsét, hogy elnyerje a győztes babér koszorúját.